A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtette a mennyet és a földet, az ő szent nevének legyen hálaadás, dicséret, dicsőség, most és mindörökkön örökké. Urunk, hálásak vagyunk azért, hogy együtt lehetünk, hálásak vagyunk a közösségért, a gyülekezetért, de mindenek előtt azért az ígéretért, amelyet te mondtál, te ígértél a tieidnek, hogy mindazok, akik ketten vagy hárman összejönnek a te nevedben, ott te jelen vagy, ott te megszenteled azt a kis közösséget. És köszönjük, Urunk, hogy jóval többen vagyunk, mint két-három fő, és köszönjük, hogy ígéreteidre ráléphetünk, bizton állíthatjuk, hogy valóban ígéreted szerinte megszentelsz bennünket jelenléteddel. Így kérünk ezért a drága gyülekezetért, add, Urunk, hogy nyitott szívvel hallgathassuk a te ígédet. Add, Urunk, hogy megszívleljük mindazt, ami elhangzik, és add, Urunk, hogy ne menjünk el csak úgy mellette, hanem érezzük és lássuk, hogy te vagy az, aki beszélsz velünk, aki szólsz hozzánk. És add, Urunk, hogy így növekedhessen ez a drága gyülekezet, gyarapodhasson hitben, erőben, szeretetben, békességben. Kérünk azért, hogy te szólj hozzánk ezen a mai délelőttön. Amen. Hallgassa meg a drága gyülekezet hitel és figyelemmel azt a szent igét, amelyet erre a mai alkalomra választottam, és amelyet megírva találunk Jeremiás próféta könyvének 26. fejezetében, az első verstől a 16. versig a következőképpen. Jojákimnak, Jósiás fiának, Júda királyának uralkodása kezdetén így szólt az Úr igéje Jeremiáshoz. Ezt mondja az Úr, állj az Úr házának udvarába, és szólj mindazokhoz, akik Júda városaiból eljönnek leborulni az Úr házába. Hirdesd nekik mindazt, amit megparancsoltam neked, egy szót se védj el belőle. Talán hallgatnak rá, és megtér mindenki a rossz útról. Akkor megbánom, hogy gazdetteik miatt veszedelmet akartam hozni rájuk. Ezt mondd nekik, így szól az Úr. Ha nem hallgattok rám, és nem éltek törvényem szerint, amit elétek tártam, és nem hallgattok szolgáimnak, a profétáknak beszédére, akiket hozzátok küldtem, méghozzá idejében küldtem, de ti nem hallgattatok rájuk, akkor úgy bánok ezzel a házzal, mint Silóval, ezt a várost pedig gyalázni fogja a föld minden népe. A papok, a proféták és az egész nép hallották azt a beszédet, amelyet Jeremiás az Úr házában mondott. Amikor Jeremiás befejezte beszédét, amelyet az Úr parancsa szerint mondania kellett az egész népnek, megragadták a papok, a proféták és az egész nép, és ezt mondták, meg kell halnod. Miért profétáltad az Úr nevében, hogy úgy jár ez a templom, mint Siló, ez a város pedig rommá és lakatlanná lesz? És összesereglett az egész nép Jeremiás körül az Úr házánál. Amikor meghallották ezeket, Júda vezetői a királyi palotából az Úr házához mentek, és leültek az Úr háza új kapujának bejáratánál. A papok és a proféták ezt mondták a vezetőknek és az egész népnek. Halálra kell ítélni ezt az embert, mert ez ellen a város ellen profétált, ahogyan magatok is hallottátok. Jeremiás viszont ezt mondta a vezetőknek és az egész népnek. Az Úr küldött engem, hogy a templom és a város ellen elmondja mindazokat a profétai igéket, amelyeket hallottatok. Most azért jobbítsátok meg útjaitokat és tetteiteket, és hallgassatok Isteneteknek, az Úrnak a szavára. Akkor majd megbánja az Úr, hogy veszedelemmel fenyegetett benneteket. Ami pedig engem illet, a kezetekben vagyok. Bánjatok velem, ahogyan jónak és helyesnek látjátok, de tudjátok meg, hogy ha megöltök, ártatlan vér terhel benneteket, ezt a várost és lakóit, mert valóban az Úr küldött hozzátok, hogy hirdessem nektek mindezt. A vezetők és az egész nép ezt mondták a papoknak és profétáknak. Nem kell halálra ítélni ezt az embert, hiszen Istenünknek, az Úrnak nevében beszélt hozzánk. Urunk, szentelj meg bennünket igazságoddal, a te igéd igazság. Amen. Thank you. Szeretett gyülekezet, drága testvérek, a mai igehirdetésemnek azt a címet adtam, amit itt láthatunk is a kivetítőn. Nyomon követhetjük mindazt, amiről prédikálhatok, amiről beszélhetek előtt nektek. Hogyan hallgatod Isten szavát? És tényleg álljon itt ez a kérdés most egészen nekünk szegezve, hogyan hallgatod Isten szavát? Te, aki hétről hétre itt ülsz, te, aki hétről hétre itt vagy az Isten házában, te az, aki hallgatod az Isten igéjét, vajon hogyan hallgatod? Vajon van-e változás az életünkben, hogy az igét hallgatjuk? Mert ahogy olvashatjuk ezt a történetet, ez egy nagyon szomorú és megrendítő történet. Hiszen mindazok, akik hallgatták a prófétát, Jeremiás, de lehetne más prófétát is sorolni, Ézsaiást, Ezékielt, a kis prófétákat, mindazok, akik hallgatták, a legtöbben nem hallgattak az Isten igéjére és az Isten szavára. Szegeződjön mindannyiunknak ezen a reggelen ez a kérdés, hogy hogyan hallgatod Isten szavát. Tudnélik, és ma erről lesz szó, egy nagyon éles helyzet áll előttünk. Jeremiás próféta élete már sokadszor a veszélybe kerül, nagyon nehéz korszakban végzi a prófétai szolgálatát. Hogy megértsük az imént felolvasott részt, szeretném, ha egy pillanatra betekintenénk Jeremiás elhívásának körülményeibe, abba a történelmi helyzetbe, amikor Isten ezzel a nagyon különleges és nehéz szolgálattal megbízza Jeremiást. Egészen pontosan tudjuk az elhívásának idejét, Jósiás király uralkodásának 13. évében, azaz Krisztus előtt 627-ben történt ez az elhívás. A prófétai működése ismereteink szerint Jeruzsálem pusztulásáig 586-ig tehetjük, sőt, prófétálása néhány hónappal vagy néhány évvel később is végződhetett. Elhivatása idején egészen fiatal volt, ezt is tudjuk. Ezt támasztja alá Jeremiás könyvének első fejezetében olvasható rész, idézem az igét. Ó, Uram, Uram, hiszen nem értek a beszédhez, mert fiatal vagyok. Az Úr azonban ezt mondta nekem, ne mondd, hogy fiatal vagy, hanem menj, ahova csak küldelek, és hirdesd, amit parancsolok neked. Feltételezhetően Jeremiás hitét legelőször a családi nevelés gyújtotta lángra, olyan időben született, amikor a hívőknek, különösen pedig a papoknak, így az ő édesapjának is üldözés volt az osztály részük. Jeremiást minden valószínűség szerint méltán nevezték a vértanú egyház fiának, hiszen akik az áradattal szemben állva megőrizték a hitüket és szenvedtek érte, csak annál bátrabbakká, elszántabbakká acélozódtak. Márpedig sok alkalommal kellett szemben állni, olyat hirdetni, ami nem tetszett a népnek, ami ellentetje volt annak, amit gondoltak az emberek, az akkori emberek. Mai történetünkben is arról olvashatunk, Isten azt parancsolja, hogy hirdesd nekik mindazt, amit megparancsoltam neked, egy szót se védj el belőle. És emiatt sokszor konfliktusba került Jeremiás az akkori egyházi vezetéssel, Isten ítéletét hirdette, amely szintén az elhívási történetben mutatkozik meg, idézem szintén az első fejezetet, én most a szádba adom igédet, mondja az Úr, lásd, én a mai napon népek és országok fölé rendellek, hogy gyomlálj és írts, pusztíts és rombolj, építs és plántálj. Négy ige jelenti a bűn kárhoztatását, gyomlálj és írts, pusztíts és rombolj, kettő pedig maradt a reménység számára, építs és plántálj.
Azonban ahhoz, hogy az építő munkát elkezdhesse Jeremiás, nagyon tudatosan kellett neki arról prédikálnia, hogy igenis létezik olyan, hogy Isten ítélete, és igenis létezik olyan, hogy a bűnnek a következménye, és igenis létezik olyan, hogy bűn, és ezeket mind-mind felszínre hozni, felszínre kellett hozni a Jeremiásnak szolgálatán, prédikálásán, proféciáin keresztül. Annyira emlékeimbe vésődött, amikor építkeztünk, és amikor már állt ez az imaház, és amikor szépen szerettük volna a kertet is megmunkálni, befüvesíteni, akkor azt gondolom Marika néniék, Julika néniék tudják, meg hát itt az asszonyok, meg férfi testvérek, akik sokat segédkeztek, tudják azt, hogy milyen tarackos volt ez a föld. És emlékszem, napokon keresztül itt írtottuk, és nem ám csak úgy lefújtuk ilyen gyomírtóval, hanem minden egyes ilyen tarackot ki kellett húzni. És megszenvedtünk, nagyon komolyan megszenvedtünk azért, hogy ilyen szép legyen ez a kert. Mert azok, akik itt fáradoztak, azok tudják nagyon jól, hogy négyzetcentiméterről négyzetcentiméterre kellett menni, szépen hajolva, térdelve ki, hogy, és kellett kihúzni azokat a szerteágazó tarack gyökereket. Kihúztunk rengeteget, de így is maradt még bőven. Azt mondja az Úr, gyomlálj és írts, pusztíts és rombolj. Mert ahhoz, hogy építő munkát lehessen kezdeni, ahhoz, hogy munkánknak szép gyümölcse legyen, ahhoz nem tudjuk ezeket megspórolni. Aztán azt is tudjuk Jeremiásról, hogy életét teljes egészében a szolgálatnak, Isten drága szava közvetítésének szentelte. Magányos életével minden idejét Isten ügyének szentelte, így van Jeremiás, olvashatjuk szintén itt a könyvben, a 16. fejezetben, majd így szólt hozzám az Úr igéje, ne védj senkit feleségül, ne legyenek fiaid és leányaid ezen a helyen. Ő nem csak prédikátor vagy szónok, az a férfi jellem, aki élete legbensőbb tényeiben is az Úr hűséges tanúbizonsága maradt, még a legnehezebb időszakban is. Az pedig jutott neki bőven. Hiszen Isten olyan feladattal bízta meg Jeremiást, amely a kor vallásosságát élesen kritizálta. Sőt, nem csak a nép vallási, kultikus életét, hanem sokszor a vezetőknek a viselkedését és viselkedése ellen is felszólalt. Egy alkalommal így közvetítette Isten szavát, az 5. fejezetben olvashatjuk. Szörnyű és borzasztó dolgok történnek az országban. A proféták hazugságot profétálnak, a papok tetszésük szerint hatalmaskodnak, népen pedig ezt szereti. De mit tesznek majd, ha itt a vég? Vagy olvashatjuk a 6. fejezetből. Hiszen apraja nagyja mind nyerészkedésre adta magát. Profétája papja mind hamisságot művel. Népem romlását úgy gyógyítják, hogy könnyelműen mondogatják, békesség, békesség, de nincs békesség. Szégyenkezniük kellene, mert utálatos, amit tettek. De nem akarnak szégyenkezni, és már pirulni sem tudnak. Jeremiás szembe megy a közvéleménnyel, de csak azért, mert Isten ezzel bízta meg. Nem azért, mert lázadó természete van, mert mindig ellene kellene mondania mindennek, hanem azért, mert Isten ítélte meg a népet, az akkori vallási vezetőket, életüket, viselkedésüket. És ez sokszor nehézséget jelentett Jeremiásnak. Volt idő, amikor fel akarta adni Jeremiás. Életét is állandóan fenyegették, és azt mondta Istennek, hogy elég. Azt olvashatjuk a 20. fejezetben, ez egy mélypont egyébként Jeremiás életében, mint ahogy azt gondolom, hogy minden vezetőnek, minden olyan embernek, aki Isten igéjének a szolgája, átéli ezt és ezeket a mélységeket. Jeremiás is azt mondta, hogy elég. Idézem az igét, rászedtél, Uram, és én hagytam, hogy rászedj. Megragadtál, hatalmadba ejtettél, nevetnek rajtam egész nap, engem gúnyol mindenki. Ahányszor csak megszólalok, kiáltanom kell, és hirdetnem, hogy erőszak és elnyomás uralkodik. Az Úr igéje csak gyalázatot és gúnyt szerzett nekem egész nap. Azt gondoltam, nem törődöm vele, nem szólok többi az ő nevében. De perzselő tűzzé vált szívemben, csontjaimban van rekesztve. Erőlködtem, hogy magamban tartsam, de nincs rajtam hatalma. Hallom, hogy sokan suttogják, iszonyat mindenütt. Jelentsétek föl, föl is jelentjük. Akik jó akaraim voltak, mind a bukásomra várnak. Talán rá lehet szedni, hatalmukba ejtjük, és bosszút állunk rajta. De az Úr velem van, mint erős vitéz. Ezért elbuknak üldözőim, nem bírnak velem. Igen, megszégyenülnek, kudarcot vallanak, gyalázatuk soha nem megy feledésbe. Egy ilyen rendkívüli helyzetben, és azért gondoljatok bele, drága testvérek, egy ilyen rendkívüli helyzetben és nehéz körülmények között is hűséges maradt Istenéhez Jeremiás, és Isten megáldotta az ő szolgálatát. A ma felolvasott történetünkben is annak lehetünk szemtanúi és fültanúi, hogy Jeremiásnak Isten szavát kellett hirdetnie egy olyan közegben, ahol eltávolodtak az Úrtól, és nem hallgattak az ő szavára. A 7. fejezetben leírt templomi beszéd következményeit írja le az ige. Jeremiás ebben a beszédében Isten ítéletét tolmácsolja, és nagyon keményen megítéli az Úr templomba járókat. Azt olvashatjuk itt a 7. fejezetben, ti hazug szavakban bíztok, amelyek semmit sem érnek. Loptok, gyilkoltok, paráználkodtok, hamisan esküztök, a Baálnak tömjéneztek, és más isteneket követtek, akiket nem ismertek. Azután idejöttök és megálltok előttem ebbe a házba, amelyet az én nevemről neveztek el, és ezt mondjátok, megszabadultunk. De azután ugyanazokat az utálatos dolgokat követitek el. Arról beszél Jeremiás, hogy nincsen látszata annak, hogy járnak emberek ebbe a templomba. Hogy áldoznak, de miután kilépnek a templom ajtón, ugyanúgy élnek, hogy lopnak, hogy csalnak, hogy hazudnak, hogy paráználkodnak, hogy nincsen változás az életükben, hogy szégyent hoznak az Isten nevére. És az ilyen embereket nem fogja megtartani a templom. És hadd mondjam el, drága testvérek, hogy gondoljatok bele, hogy ezek a szavak, ezek a mondatok, amelyek itt le vannak írva, ugyanúgy aktuálisak ma is 2019-ben. Ugyanis járnak ide emberek. Hétről hétre hallgatják az igét. És ezért tettem fel a kérdést, hogy hogyan hallgatod az Isten szavát? Mert sokszor az a tapasztalat, drága testvérek, hogy itt vagyunk vasárnaponként, és aztán hazamegyünk, és minden reggel az az első, hogy elolvassuk a horoszkópot, vagy meghallgatjuk, hogy lekopogjuk, és lehetne sorolni, nem erről beszél. Azt mondja, hogy más isteneket követtek, akiket nem ismertek. És aztán lekopogjuk, és aztán megyünk csontkovácshoz, és ide megyünk, oda megyünk, természetgyógyászhoz, és lehetne sorolni, és sokan talán nem is tudják, hogy más isteneket követnek ezzel. És hányan vannak, akik mennek paráználkodni, meg csalják meg a feleségüket, meg a férjüket, és itt vannak, mit olvasunk? Áldoznak, jönnek úrvacsorát venni, és gondoljatok bele, ide jöttök úrvacsorát venni, és semmi látszata, mert hazamentek, és ugyanúgy éltek tovább. Gondoljatok bele, a 6.-7. században, Krisztus előtt 6.-7. században hangzik mindaz el, ami ide le van írva. Körülbelül 2600 évvel ezelőtt. Ugyanúgy aktuális ma is. Ugyanúgy. Ugyanúgy. Mert lopnak, mert csalnak, mert gyilkolnak, mert paráználkodnak, hamisan esküdöznek. És lehet, hogy azt mondod, hát én azért nem gyilkolok. De azért gondolj a szavaidra. Hányaknak milyen mocskos a szájuk. Milyen csúnyán beszélnek. És nem rejtik véka alá. És tudjátok, azt mondja az Isten igéje, hogy az ember azt szólja, amivel tele van a szíve. És hogy bele tudunk gázolni másoknak a lelki világába, meg tudjuk bántani, meg fel tudunk hánytorgatni dolgokat, és szó szerint meg tudjuk ölni a másiknak a lelkét. Szó szerint. És hogyha ilyen formában nézitek, akkor tulajdonképpen majdnem, hogy minden igaz rád is, meg rám is. Minden. Olyan döbbenetes, Habakuk könyvében olvashatunk egy igét, és nagyon-nagyon tanulságos, hiszen sokakról elmondható ez. Azt mondja az ige Habakuk könyvének második fejezetében, jaj annak, aki a házába tisztességtelen hasznot gyűjt, aki fészkét magasba rakja, hogy megmenekülhessen a fenyegető veszedelemtől. Házad gyalázatára vált, amit terveztél, önmagad ellen vétkeztél, amikor sok népet tönkretettél, mert a kő is kiáltoz a falból, és a tetőgerenda válaszol neki. Lehet, hogy nem érted ezt az igét, de nem baj, azért vagy itt, hogy megmagyarázzuk és megértsd, hogy mennyi minden össze van lopkodva otthon. Talán lehet, hogy az egész házra valót összeloptad. És tényleg igaz az, hogy a kő is kiáltoz a falból, meg a tetőgerenda is válaszol neki. És lehetne sorolni. És nézzétek meg, nem igazak ezek a szavak, mondatok? Hogy ti hazug szavakban bíztok, amelyek semmit sem érnek, és loptok, gyilkoltok, paráználkodtok, hamisan esküztök, a Baálnak töménesztek, és más isteneket követtek, akiket nem ismertek. Azután idejöttök, és megálltok előttem ebben a házban, amelyet az én nevemről neveztek el. Mi ez? Imaház. Miért jöttél ide? Miért jövünk ide imádkozni? És akkor gondolj bele, micsoda kettős élet. Micsoda kettős élet. És erre mutat rá az Úr Jeremiáson keresztül. És ezt mondjátok, megszabadultunk, de azután ugyanazokat az utálatos dolgokat követitek el. És erről beszélek, drága testvérek, és erről beszél az ige. Hogyan hallgatod az Isten igéjét? Úgy, ahogy itt le van írva, de azután ugyanazokat a dolgokat cselekszitek? Vagy van változás a ti életetekben? Hogy komolyan veszitek az igét, és azt mondjátok, hogy Uram, én szeretném rendezni az életemet, én idejövök, hogy úrvacsorát vegyek, és innentől kezdve szeretném, Uram, ha megtisztítanád az ajkaimat. Ha nyelv bűneivel van problémád, semmi baj. Nekem is voltak, hadd mondjam el, hívőként. Már hitben jártam, és emlékszem, amikor hitre jutottam, hitre jutásom után fél évvel nekem nagyon-nagyon mocskos szám volt. És hitre jutásom után én faltam az Isten igéjét. Én nem olvastam semmi más könyvet, én csak az Isten igéjét olvastam. És egyszer csak tudjátok, ráakadtam Jakab levelére. Jakab levelének harmadik fejezetére. És ott a nyelv bűneiről olvashatunk. És aztán annyira megdöbbentő volt az az ige szakasz, amit olvastam. Azt olvassuk, mert sokat vétkezünk mindnyájan, de ha valaki beszédében nem vétkezik, az tökéletes ember. Meg tudja fékezni az egész testét. Ha a lovak szájába zablát vetünk, hogy engedelmeskedjenek nekünk, egész testüket irányíthatjuk. Íme a hajókat bármilyen nagyobb, és bármilyen erős szelek hajtják is őket, egy egész kis kormányrúddal oda lehet irányítani, ahova a kormány akarja. Ugyanígy a nyelv is, milyen kicsi testrész, mégis nagy dolgokkal kérkedik. Íme egy parányi tűz milyen nagy erdőt felgyújthat. A nyelv is tűz, a gonoszság egész világa. Akit érdekel, érdemes elolvasni. És aztán Isten igéje rámutatott arra, hogy én hívő emberként én nem beszélhetek csúnyán. Hogy ugyanezzel az ajakkal, nyelvvel dicsérem, éneklek ilyen vallásos hívő énekeket, és aztán ugyanezzel az ajakkal, nyelvvel meg szídom a másiknak az édesanyját, meg küldöm el a másikat melegebb éghajlatra, és lehetne sorolni. És tudjátok, amikor az ember észreveszi ezeket a bűnöket, akkor az van, hogy Uram, tisztítsd meg az én ajkaimat, tisztítsd meg az én kezeimet, tisztítsd meg az én életemet, mert nem akarok így élni, amiről beszél Jeremiás. De hadd említsek egy pozitív és egy negatív példát, talán vannak, akik már hallották tőlem, de azok kedvéért, akik még nem. Egy negatív és egy pozitív példa, hogy hogyan lehet komolyan venni az Isten igét, és hogyan lehet nem komolyan venni az Isten igéjét. Egy negatív példa, Kárpátalján volt egy lelkipásztor, aki minden héten szombaton délben elment a kocsmába, és hullarészegre itta magát, és aztán a kocsma zárás előtt fél órával ment a gyülekezet gondnoka egy talicskával, hogy hazavigye. Mert olyan részeg volt, hogy már négy kézláb se tudott hazamenni. És ez volt a gyülekezet lelkipásztora. És tudjátok, mit mondtak a kommunisták, meg az ottani helybeli pártvezető? Őt nem kell elvinni, mert úgysem építi az Isten országát. Csak a komoly hívő igehirdetőket vitték el, az ilyeneket nem. Az ilyen emberek mindegy, hogy mennyi Isten tiszteletet tartanak, mennyit prédikálnak, mert életüket semmi sem fogja megtartani. Csak szégyent hoznak az Isten nevére. És tudjátok, ez volt a gyülekezet lelkipásztora. És milyen szomorú, nem? Milyen hiteltelen ember. De ahogy olvashatjuk Ezékiel próféta könyvében, ennek az embernek jaj. Mert Isten nem csak azt kéri számon rajta, hogy milyen hiteltelenül élt, hanem mindenki vérét rajta fogja számon kérni. Mindenki vérét. Mert ez az ember, és igazuk volt a kommunistáknak, tudták nagyon jól ezek a kommunisták, hogy kit kell elvinni a gulágra, meg munkatáborba, meg ki az, akit nem kell elvinni. Na, az ilyen papokat nem is vitték el. Az ilyen papokat nem. Mert tudjátok, ezek a papok nem az Isten országát építették, hanem a kommunista rendszert. Egy másik példa, egy pozitív példa, hogy lehet másképpen is élni. Egy evangelizációs sorozatra hívtak egy híres igehirdetőt, és napközben a prédikátor elment bevásárolni magának, és amikor a kasszánál állt, a pénztáros háromszor annyit adott vissza az igehirdetőnek, mint amennyi járt volna. És miután észrevette a prédikátor, visszament a kasszához, a pénztáros asszonyhoz, és szólt neki, hogy többet adott vissza. Aztán ez a pénztáros asszony így szólt: tudom, direkt adtam vissza ennyivel többet, mert tegnap este voltam az evangelizáción, és a becsületességről prédikált. És csak próbára tettem. Milyen más, amikor valaki éli az Isten igéjét, nem? Milyen más az, amikor valaki komolyan veszi az Isten szavát, és komolyan veszi, amikor idejön, és ma is lesz úrvacsora vétel, és milyen csodálatos, amikor elkezdjük komolyan venni az Isten igéjét, az Istennek a feloldozását, és komolyan veszük azt, hogy amikor kimegyünk ebből a házból, az Isten házából, akkor az Isten tisztelet az folytatódik tovább. Mert jaj annak, aki csak az Isten tiszteleten részt vesz, de maga az élete nem Isten tisztelet. Milyen más az, amikor valaki éli az Isten igéjét. Amikor nem csak becsületességről prédikál, hanem becsületesen él is. És tudjátok, az ilyen embernek nem prédikál, meg nem kiált a falából a kő, meg a ház tető gerendája nem kiáltoz, hogy összeloptuk a házat, meg minden, ami benne van, hanem komolyan veszik. És becsületesen él. És lehet, hogy szerényebb házban, de becsületesen meg tud állni az Úr előtt. És vannak, akiknek mindegy, hogy milyen kegyesen hallgatják az igét, mindegy, hogy milyen áhítattal figyelnek a szertartásokra, mindegy, hogy milyen vallásos szöveg jön ki a szájukon, az életük a hétköznapokban merő ellentéte annak, amit a templomban megélnek. És azért belegondolok, hogy hányaknak az élete nem Isten tisztelet. Mert itt eléldegélnek vasárnapról vasárnapra, meg alkalomról alkalomra, csak az életük nem Isten tisztelet. Mert eljárnak kocsmába, na ott tartsál Isten tiszteletet. Két üveg sör, meg két rum, meg jégármeister, meg mit tudom én mi mellett. Szerinted az Isten tisztelet? Szerinted Isten tisztelet az, amit sokan csinálnak egyébként? Az Isten igéje arra szeretne rámutatni, hogy ne csak itt legyél Isten tiszteleten, hanem az egész életed Isten tisztelet legyen. Mindegy, hogy hol vagy. A baráti körödben, a munkahelyeden, a családodban, az iskolában, a tanáraid vagy az osztálytársaid között, vajon életed-e az Isten tisztelet? De megfordíthatjuk. Isten tisztelet-e az életed? Igen, mert vannak, akiknek tele van az életük külsőséggel, de a bensőjük az maga a rettenet. Ez ellen szólal fel Jeremiáson keresztül az Úr, Isten leleplezi ezt az ellentétet, ezt a képmutatást, de emberek mit sem törődnek vele. Sőt, el akarják hallgattatni Jeremiást. Hányan vannak, akik el akarják hallgattatni a papot, meg a lelkipásztort, meg a hívőket? Mert könnyebb elhallgattatni, nem? Könnyebb elhallgattatni, mint az életünket Isten tisztelet részévé tenni. Jeremiást ki akarják végezni. És ha tehetnék, Istent is elhallgattatnák, mert nem akarnak szembesülni a bűneikkel. Az ilyenek mindent elkövetnek, hogy elhallgattassanak mindenkit, akik ellenük szólnak. Lehetne hozni néhány új szövetségi példát. Hányakat próbáltak elhallgattatni? Keresztelő Jánost például. Aki azt mondta Heródesnek, nem jó a te testvérednek a feleségével együtt élni. Mi történt? Szépen elhallgattatta Heródes, lefejeztette. Nem? Könnyebb volt. Könnyebb volt lefejeztetni, mint Isten tiszteletet élni. De tudjátok, az a szív az nem nyugszik. Az a szív az nem nyugszik. Mert el lehet hallgattatni egy Jeremiást, el lehet hallgattatni a prófétákat, meg a papokat, meg el lehet hallgattatni Keresztelő Jánost, meg el lehet hallgattatni Jézust, de az a lelki ismeret az nem fog megnyugodni. Sőt, vannak, akik azon fáradoznak, hogy még a lelki ismeretet is el akarják hallgattatni. El akarják altatni, és micsoda altató dalokat énekelnek, csak hogy aludjon el az a lelki ismeret. De Isten nem marad csendben. Lehet, hogy a te lelki ismereted egy idő után elcsendesedik, és már semmi sem szólal meg benned, de Istent nem tudod elhallgattatni. És olyan döbbenetes, hogy az elhallgatott nép mit is mond? Jeremiás könyvének 44. fejezetében ezt olvashatjuk. Nem engedelmeskedünk neked abban, amit az Úr nevében hirdettél nekünk, hanem mindazt megtesszük, amit kimondtunk. Bocsánat a kifejezésért, de tudjátok, ilyen fafejűek tudnak lenni az emberek. Mi? Ilyen fafejűek tudunk lenni. Tudják, hogy engedelmeskedniük kellene, de tudatosan ellenállnak. Mit tesznek? Amit gondolnak, amit akarnak, azt teszik. És nem hiszik el, hogy meg lesz annak a következménye. Nem hiszik el, és még sokszor a hívők sem veszik komolyan, hogy meg lesz a következménye annak, hogy az életük nem egy Isten tisztelet, hanem elmennek lazulni, ide mennek, oda mennek, ki tudja még, mit tesznek. És tudjátok, az Úrnak ez fájt a legjobban. hogy az ő népe teszi ezt. Mert nem az asszíroknak szól ez a mondat, meg nem a perzsáknak, és lehetne sorolni, hanem az ő népének. Az ő népének szól. Hadd tegyem föl a kérdést, drága testvérem, hogyan hallgatod az Isten igéjét? Vajon Isten tisztelet-e a te életed? Az is, amit nem látnak, és az is, amit itt látnak. Tudják, hogy engedelmeskedni kellene, de nem teszik. Amit gondolnak, amit akarnak, azt teszik, és nem hiszik el, hogy meg lesz annak a következménye. És inkább kiiktatják Isten hangadóját. Olyan ez, mintha az autómban a műszerfalon felgyullad egy motorhiba jelző lámpa, és én inkább kalapáccsal kiiktatom a jelző lámpát. Nem? Gondoljatok bele! Ezen a képen, ezen az ábrán azt láthatjuk, hogy megjelent a motorhiba jelző lámpa. Na, mit csinál az ember? Ez szerint a logika szerint. Kiütöm kalapáccsal, nem? És akkor nem jelzi, akkor nincs probléma, akkor nem hibás a motor. De tudjátok, attól még ott lesz a hiba a motorban. Megtehetem, hogy kiiktatom, megtehetem, hogy elhallgattatom Jeremiást, meg a profétákat, meg az igehirdetőket, meg elhallgattatom a lelkiismeretet, de attól nem változik semmi. Na, éppen ebbe a hibába estek a vezetők, amikor úgy gondolták, hogy kiiktatják Jeremiást, elhallgattatják, és addig sem kell szembesülni azzal, hogy valami hiba van, valami bűn van. De attól tudjátok, a tény az tény marad. Eltávolodnak Istentől, elfordulnak tőle, nem hallgatnak a szavára, nem követték parancsolatait, és ennek meg lesz az ítélete. Ezért mondja feltételes módban, azt olvashatjuk, nem hallgattok rám, és nem éltek törvényem szerint, amit elétek tártam, és nem hallgattok szolgáimnak, a prófétáknak beszédére, akiket hozzátok küldtem, méghozzá idejében küldtem, de ti nem hallgattatok rájuk, akkor úgy bánok ezzel a házzal, mint Silóval, ezt a várost pedig gyalázni fogja a föld minden népe. Mi lett Silóval? Isten szent helyével, neve lakásával? Hát Isten lerombolta. Miért? Azt olvashatjuk. Most pedig, mivel ilyen dolgokat követtetek el, így szól az Úr, bár én intettelek benneteket, idejében intettelek, de ti nem hallgattatok rám, szóltam nektek, de nem válaszoltatok. Tudjátok, mit tett Isten? Isten lerombolta az ő házát. Ahogy aztán lerombolták Krisztus előtt 587-ben a Salamon által épített templomot, majd újjáépítették. Krisztus előtt 535 táján újraépítették, és ami döbbenetes, Krisztus után 70-ben Titus római hadvezér serege ismét lerombolta. Isten engedte, hogy lerombolják, mert Isten nem kövekbe épített templomokba akar lakni, hanem a szívek templomában. Azt olvassuk az igében, Pál apostol azt mondja az 1 Korintus 6-ban, testetek a bennetek levő Szentlélek temploma. Vagy az apostolok cselekedetében, a magasságos azonban nem emberkéz alkotásaiban lakik. Mert mit ér a templom, ha azok, akik benne vannak, megvetik az Isten szavát? Mit ér az az imaház, ahova eljönnek imádkozni Isten tiszteletre, de az egész életük nem imádság és nem Isten tisztelet. És mivel megvetették, ezért Isten engedte, hogy lerombolják a templomot. És közel 2000 éve, gondoljatok bele, drága testvérek, közel 2000 éve a zsidóknak nincsen templomuk. Nincs templomuk. Krisztus után 70-ben lerombolták, és azóta nincs templomuk. A zsidók nem tudnak áldozatot bemutatni. Azaz mit jelent? Istent nem tudják kiengesztelni. Nincsen a bűneikre bocsánat. Miért? Mert Jézus azért jött. Azért jött, hogy templommá legyen a te szíved. Közel 2000 éve nincs a zsidóknak templomuk. A templomuk helyén a Kubbat Asszachra, azaz a sziklamecset áll. Gondoljatok bele, Isten házának a helyén ma egy sziklamecset áll. De Isten megígérte, azt olvassuk az igében egyértelműen, és figyeljetek az idők jeleire. Jézus ezért mondja, amikor már látjátok, hogy sárgulnak a levelek, tudjátok, hogy itt az ősz. Isten igéje megígérte, hogy fel fog újraépülni a templom, és az egyértelműen az utolsó idők jelei lesznek. Egyértelműen az utolsó idők jelei. És ő helyre fogja állítani a helyes Isten tiszteletet. Helyre fogja állítani mindazt, ami helyes. Mert már nem kell bemutatni áldozatot, ahogy a zsidókhoz írott levélben olvassuk. Már nincsen szükség áldozat bemutatásra. Mert egyszer és mindenkorra Isten egyszülött fia Jézus Krisztus feláldoztatott. Feláldoztatott mindannyiunk számára. És Isten helyre fogja állítani a helyes Isten tiszteletet. És éppen ezért, drága testvérek, Istennek nem olyan emberekre van szüksége, akik köveket tisztelnek, imádnak, hanem olyanokra, akik Istent lélekben és igazságban tisztelik, dicsérik és magasztalják, ahogy olvashatjuk János evangéliumában. De eljön az óra, és az most van, amikor igazi imádói lélekben és igazságban imádják az Atyát, mert az Atya is ilyen imádókat keres. Ez hiányzott az akkori emberek életéből. Jeremiás erre hívta fel a figyelmet, és ahelyett, hogy bűnbánatot tartottak volna, hogy felismerték volna a bűneiket az akkori vezetők, a nép, ehelyett el akarták hallgattatni, és el akarták tenni lábaló Jeremiást. És tudjátok, azt értettem meg ebből az igéből, hogy nem lelki emberek nem fogják megérteni a lelki dolgokat. Akik nem lelkileg gondolkodnak és nem lelki módon élnek, azok nem fogják megérteni az Isten dolgait. Nem fogják megérteni, mit jelent az, hogy az életünk az nem csak itt Isten tisztelet, hanem amikor kilépünk innen. És akik nem lelki módon gondolkodnak, azoknak egyszerűbb elhallgattatni a prófétákat, igehirdetőket, és nézzétek, mit tettek Jézussal. Hogyan hallgattatták el, űztek belőle gúnyt, és végül feszítették keresztre. Miért? Mert nem ismerték fel ő benne a messiást, és könnyebb volt elhallgattatni, mint felismerni, hogy én vagyok az a bűnös ember, akiről beszél, akinek felkínálja a kegyelmét, akinek bűnbocsánatot akar adni. De Jézus Krisztus halálával bűnbocsánatot hozott, és feltámadásával örök életet kínál fel mindenkinek, aki őt felismeri, elfogadja és vele él. Mert csak azok kapnak bocsánatot, azok, akik idejönnek őszinte bűnbánattal, és hazamennek, és folytatódik az Isten tisztelet. Történetünk végén nagylelkűen azt mondják a vezetők, nem kell halálra ítélni ezt az embert, hiszen Istenének, az Úrnak nevében beszél hozzánk. Végül Jeremiást Isten megmentette, de volt valaki, akinek az életét nem kímélte az Atya, hanem odaadta mi érettünk, hogy nekünk életünk legyen. Ahogy Ézsaiás proféta beszél róla, az 53. fejezetben, ami vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze, ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen, az ő sebei árán gyógyultunk meg. Jézus Krisztus lett az, akinek a sebei és halála árán lehet bocsánatunk és üdvösségünk. Drága testvérem, megszólítottalak egy kérdéssel ezen a mai Isten tiszteleten, ige hirdetésem elején. Hogyan hallgatod az Isten igéjét? milyen lelkülettel, lélekkel hallgatod az Isten szavát. Ellenérzések vannak benned? Dacolsz Istennel? Vagy kész vagy megadni magad Isten előtt? Őre ábízni mindent? És azt mondani, hogy Uram, kezdj velem azt, amit Te akarsz. Nem akarok lázadni, hanem szeretnék a Te tervedbe, akaratodba belesimulni. Szeretném, ha a szívem, életem a Szentlélek temploma lenne. Szeretném, hogyha az egész életem egy istentisztelet lenne. Szeretném, hogyha a szavaim dicsőítés lenne. Ha Te országod épülne a gyülekezetben, és ha Te országod épülne az én családomban, munkahelyen, hogyha növekedne az én életem hitben, szeretetben, békességben. Hogyan hallgatod az Isten szavát? Az a vágyam, és remélem neked is, hogy Uram, add, hogy az egész életem egy Isten tisztelet legyen, ahogy olvashatjuk Pál apostolnál. Szánjátok oda a ti testeteket, élő áldozatul, mert ez az okos Isten tisztelet. Amen. Imádkozzunk. Uram, nem tudom, hogy kiben mit váltott ki az ige hirdetés, de vágyom arra, ahogyan engem is megérintett, megszólított, vágyom arra, Uram, hogy az egész életem, az is, amikor itt vagyok, és az is, amikor kilépek ezen az ajtón, az egész életem Isten tisztelet legyen. Add, Uram, hogy minél többek szívében ez a vágy megérjen. Amen.